Nyissuk ki a Bibliánkat az apostolok cselekedeteinél, a 21. résznél, ez következik most a sorozatunkban. Azoknak mondom, akik esetleg nem tudják, hogy ebben az évben az apostolok cselekedeteit tanulmányozzuk végig. És hát ma a 21. résznek az első versétől a 16-ig tart részt fogjuk tanulmányozni, de egyetlen egy igeverset szeretnék felolvasni. És kérlek benneteket, hogy álljunk most föl, és így hallgassuk Isten igéjét, az ő igéje és az Úr iránti tiszteletből. Tehát apostolok cselekedetei, 21. rész, a 13. vers második fele. Pál apostol mondja, hiszen én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. Urunk, köszönjük a te igédet, megnyitjuk most a mi szívünket, megvalljuk, hogy hisszük, hogy a te igéd igazság, és Uram, vágyunk rá, hogy szólj hozzánk, cselekedj a mi életünkbe. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Ez egy nagyon erős kijelentés Pál apostoltól, és a mai téma az úgy szól, egy kérdés, hogy hogyan volt bátorsága Pál apostolnak egy ilyet kimondani. Mert azért ez egy nagyon kemény gondolat, hogy ő nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész az Úr Jézusért. Hogy tudta ezt Pál apostol kimondani? Másrészt az még hagyján, hogy Pál apostol ezt kimondta, de hogy mit kezdjünk ezzel mi? Nem tudom, hogy bennetek milyen érzések vannak, amikor ilyen kijelentéseket hallotok. Esetleg ijesztő, hogy hú, hát én nem tudok ilyet kimondani, vagy én félnék ettől. Vagy nyomasztó ez a dolog, vagy bátorító, hogy hú, ilyen különleges emberek éltek, akik ilyet kimertek mondani, és bátorít benneteket, hogy hú, én is szeretném ezt. Milyen kérdések vannak bennetek ezzel kapcsolatban? Én megmondom nektek, hogy bennem bizony időnként, amikor ezeket olvasgattam, akkor hát azért felemás érzések voltak ezzel kapcsolatban, hogy most én ki tudnék egyet mondani, vagy kimondani még ki tudnék, de hogyha ott lennék, akkor mit tennék, és hogy reagálnék egy ilyen dologra. Szóval ezt szeretném ma egy kicsit körbejárni, hogy Pál apostol hogy jutott el ide, és hogy ezzel mit kezdjünk mi itt a 21. században, a mi kis kényelmes életünkben. Tulajdonképpen máshogy is fölteltem ezt a kérdést. Lehet, hogy furcsa lesz elsőre. Egy olyan kérdést mondanék, hogy van-e szükségünk különleges, nagyon erőteljes kapcsolatokra, emberi kapcsolatokra például, van erre szükséged ilyen kapcsolatokra? Megmondom, miért kérdezem ezt. Ugyanis, ha ilyen kapcsolatod van, akkor az jelenthet sok aggódást, jelenthet sok felelősséget, kötöttséget. Például lehet egy ilyen kapcsolat egy gyermeknek a vállalása. Sokan mondják, hogy ők nem vállalnak gyermeket azért, hogy hát ebben a rémes világban lesz egy gyermekem, hát mi lesz vele? Már akkor aggódnak érte, amikor még meg se született. Vagy egy házasságba bele akarsz-e menni, hiszen az rengeteg kötöttséget jelent, és felelősséget jelent. Vagy akarsz-e barátkozni egyáltalán? Akarsz egy olyan barátot, akivel úgy tényleg igazán mély kapcsolatban vagy? És azt mondod, hogy te hajlandó vagy érte áldozatokat hozni, vagy akarsz ilyen szolgálatba lenni valakivel, együtt küzdeni valamiért. Az Úr Jézusnak van egy mondata ezzel kapcsolatban, a János evangéliumában ezt mondja, az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja a barátaiért. Szóval a Bibliában látjuk, hogy Isten bátorít bennünket ilyen kapcsolatokra. Bátorít olyan kapcsolatokra, hogy felelősségbe legyünk, és szeretett kapcsolatba legyünk, de úgy is mondhatnám, hogy egy ilyen kapcsolat azért hát veszélyes is, mert mi van, ha az én barátom bajba kerül? Mi van, hogyha valami baj éri, és szomorú leszek, és mit kezdek ezekkel a dolgokkal? És azért gondolom, hogy ide tartozik ez a kérdés, mert tulajdonképpen úgy is mondhatnám ennek a mai igehirdetésnek és ennek a szakasznak a címét, hogy egy különleges, mély barátságnak a története. Aminek itt mi egy mondatban egy kis megnyilvánulását láttuk, amikor Pál apostol, és itt mondhatjuk, hogy Jézusnak a barátja volt. Nyilván tudjuk, hogy amikor Jézus azt mondja a tanítványoknak, és bennünket is bátorít, hogy barátok legyünk, akkor itt nem arról van szó, hogy egyfajta ilyen bratizós barátságban vagyunk. Tudjuk, hogy Jézus a világ leghatalmasabb ura, de mégis barátságra hív. És azt gondolom, hogy Pál apostolra mondhatjuk, hogy ő igen, amellett, hogy szolgája volt, amellett, hogy Jézus a megmentője volt, Jézusnak a barátja volt. És az ő barátságának, az ő mély elkötelezettségének egy kibugyanása volt ez a mondat. És talán mondhatjuk, nem, hogy vágyunk ilyen barátságokra. Vágyunk egy ilyen barátságra. Vágyunk arra, hogy hú, de ki szeretném mondani, hogy én képes vagyok meghalni is az én feleségemért. Képes vagyok meghalni az én barátomért. Képes vagyok az életemet odaadni az én gyermekeimért. És nem magamnak akarok élni. Másrészt meg ott vagyok, és az én nyomorúságomban, félelmeimben, meg kicsit tartok ettől, hogy hát azért nem tudom, hogy meg tudnék egyet tenni. És inkább egy kicsit hárítani is akarom ezeket a dolgokat, de lelkem mélyén talán vágyom erre. Szóval ez a mai igehirdetés egy különleges barátságról szól. Jézus és Pál apostol között. És Pál ezt tudtam mondani, és azt tudjuk, hogy ez nem egy ilyen kis légből kapott valami volt, hiszen tudjuk, Pálnak ismerik az életét, hogy ő bizony tényleg komolyan gondolta. Bár voltak neki félelmei. Szeretném azt mondani, hogy erre a mondatra ne úgy tekintsünk, hogy ez egy ilyen kis steril mondat a Bibliában. Itt van nekünk megijesztésnek, hogy figyeljetek, a hit az arról szól, hogy te az életedet fogod feláldozni Istenért, meg fognak kínozni, stb. És hogyha ezt nem tudod megtenni, akkor nem is vagy rendes hívő. Nem, ne így tekintsetek erre az ige szakaszra, hanem tekintsetek úgy, hogy ez Jézusnak és Pálnak a barátságának egy hosszú idő után való elmélyült kapcsolatának a megmutatkozása, egy kis pillanat megmutatkozása, hogy Pál mit gondol. De Jézus soha nem így kezdi az ő kapcsolatát. Tudjuk azt, hogy Pállal is rengeteget foglalkozott. Azt is tudjuk, hogy a tanítványokkal is rengeteget foglalkozott. És ő persze meg is mondta, hogy hát ő egy olyan barát akar lenni, hogy ő komolyan gondolja, ő tényleg az életét adja értünk. Szeretném csak picit röviden az apostolok cselekedeteiből föleleveníteni ezt a barátságot. Hogy is jutott el, hogy mi vezetett oda, hogy Pál ezt végül is őszintén, mélyen, határozottan ki tudta mondani. A 9.3-ban, az Apcsel 9.3-ban azt olvassuk, amikor ugye Pál apostol először találkozott az Úrral, hogy útközben, azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, és amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szólt hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy Uram? Az így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl, de kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. Hát így kezdődött ez a barátság. Ugye Saul üldözte Jézust, ha nem is konkrétan, de az ő tanítványait, és az ő üzenetét, és mindent, ami vele volt kapcsolatos. És Jézus kezdeményezett. Azt mondta, hogy nekem tetszik ez a Pál. Tetszik ez a Pál. És nem azt mondta, hogy hú, hát ezt az embert likvidálni kell innen a bolygóról, mert tönkreteszi a kereszténységet. És egyszer csak oda ment hozzá, mint egy ellenségéhez, és megszólította. És nem az volt az ő üzenete, hogy most akkor, ha még egyet csinálsz, Pál, akkor véged van. Hanem megkérdezte, hogy miért üldözöl engem? És nyilván Jézus, ahogy Pált megragadta, az azért egy különleges dolog volt, nagy fény volt, Pál esett a földre, de képzeljétek csak el, hogy mit érhetett át Pál. Találkozott Jézussal először, és nem egy kegyetlen emberrel, vagy kegyetlen személlyel találkozott, hanem egy olyan valakivel, aki elkezdte őt megszólítani. Aztán Pál apostol többször a bizonyság tételében utal arra, hogy mi is történt. Az Apcsa 22.12-ben olvasom, Pál azt mondja, hogy egy bizonyos Anániás pedig, aki törvény szerint élő kegyes férfi, aki mellett bizonyságot tesznek az ott lakó zsidók mind, eljött hozzám, mondja Pál, elém állt, és így szólt, testvérem, Saul, láss! Ugye ez akkor történt, amikor Pálnak elment a látása ebben a nagy találkozásban, és Jézus elküldte Anániást hozzá, és abban a pillanatban ismét láttam, és rátekintettem. Ő pedig ezt mondta nekem, atyáink Istene választott ki téged, hogy megismerd az ő akaratát, meglásd az igazat, és hangot hallj az ő ajkáról. Mert az ő tanúja leszel minden ember előtt arról, amiket láttál és hallottál. Most tehát miért késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg, mosd le bűneidet, segítségül híván az Úr nevét. A következő lépése Jézusnak Pállal az volt, hogy megszólította, elkezdett vele ismerkedni, kezdeményezett felé, és rögtön az volt az első, hogy azt mondja, hogy mosd le a bűneidet, megtisztította. Pált átformálta, egy szabadságot adott. Szabadságot adott neki, egy olyan valaki valamit csinált vele, hogy Pálnak megváltozott az élete. Nemrég beszéltem egy keresztény hölgyel, aki azzal foglalkozik, azt mondta, hogy interneten próbál megszólítani olyan embereket, akik valami módon lázadnak és keresik az Istent. Van ennek egy honlapja, ahol lehet ilyen kérdéseket föltenni, és ezek az emberek, ezek vannak közöttük olyanok, akik nagyon durván, keményen, káromkodva, rettenetes módon szidják az Istent. És ő azt vette észre, azt mondta nekem, hogy hát ezek az emberek, ezek vágynak a párbeszédre, csak meg vannak sérülve, és ha elkezd velük beszélgetni, és félreteszi mindazokat a káromkodásokat, amik vannak benne, egyszer csak lehet velük beszélgetni, és egyszer csak elmarad ez az egész, és meg lehet őket szólítani. Valami ilyesmi történt Pállal is. Bár ő nem így káromolta az Istent, hiszen ő azt gondolta, hogy Istent követi, de Jézust üldözte, és Jézus megváltoztatta. És képzeljétek el, hogy egyszer csak azt élte át Pál, hogy megszabadult attól a dühtől, megszabadult az ő bűneitől, és az a személy, akit ő utált, és akit ő üldözött, az megváltoztatta az életét. Aztán úgy folytatja, a másik bizonyság tételében, így beszél Pál erről a találkozásról, de kelj fel és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amit ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmazlak a néptől és a pogányoktól, akihez küldelek. Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Jézus megszólította, megtisztította, és utána rögtön megtisztelte egy csodálatos feladattal. Emlékszem arra, amikor 1994-ben úgy eléggé magam alatt voltam, úgy éreztem, hogy kicsit félresiklott az én kereszténységem, az Isten követésem, és akartam így újrakezdeni az életemet. Nem igazából össze voltam zavarodva, és egyszer egy ember, egy gyülekezetbe odajött hozzám, és valami furcsa módon kifejezte felém, hogy ő értékesnek tart engem. És feladatot is bízott rám. És akkor éreztem azt a különleges megtiszteltetést, hogy hú, hát én nem gondolkozok így magamról, mint ez az ember rólam gondolkozik. Azóta egyébként egy nagyon jó barátom azóta is ez az ember, aki nem elutasított engem, hanem megbízott és feladatot adott. Hát ugyanezt élt át Pál apostol, aki előtte még azt gondolta, hogy hát hú, most akkor megtisztultam meg, stb. Nem tudta, hogy mi lesz. És egyszer csak Jézus nemhogy elutasította, és azt mondta, hogy most akkor marad csöndbe, hanem feladatot bízott rá. Azt is olvassuk egyébként Isten igéjében, hogy Anániásnak, aki ugye el volt küldve Pálhoz, az Úr a következőt jelentette ki: menj el, mert választott eszközöm ő, mármint menj el Pálhoz, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé. Én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvedni az én nevemért. Hát nem tudom, hogy erről nem ír az ige, hogy most Anániás ezt elmondta ott élből Pálnak, de azt tudjuk, hogy idővel Jézus elmondta ezt a dolgot is. Elmondta ezt a dolgot is, hogy az ő szolgálata, meg a tanítványoknak is elmondta, az egy kemény szolgálat. És úgy elképzeltem egy ilyen tábort, amikor ott voltunk így fiatalok, és akkor mondta valaki, hogy van valami feladat, de ez nagyon fárasztó lesz, rengeteg szúnyog van, meg fogtok sérülni, stb. És akkor az ember úgy volt, hogy hát én megyek, mert én nekem szükségem van erre, mert akarok valami értelmes dolgot csinálni, és nem csak ücsörögni akarok. Valahogy én így látom Pált, hogy Pál számára ez az egész, ez egy hihetetlen bátorító dolog volt. És elindult a Jézussal való barátsága. A Jézushoz való mély kötődése, amit, hogyha megnézzük a leveleit, az ő történetét, akkor látjuk, hogy hát ez egy különleges, erős élmény volt Pálnak. Aztán Jézus megvédi Pált, hiszen tudjuk azt, hogy rögtön Pál nekiáltott volna hirdetni az igét, le kellett őt ereszteni egy kosárba, úgy kellett kimenekíteni, meg hosszú időnek kellett eltenni, amíg ő növekszik. Tehát Jézus nem küldte Pált azonnal, hogy most akkor már rögtön adja az életét, ő érte, hanem vigyázott rá, őrizte őt. És aztán a 13.2-ben eljött egy nap, amikor így olvassuk az igében, hogy egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Egyszer csak eljött az idő, és az Úr Jézus az ő lelke által elhívta Pált, aki kész volt, és már alig várta, hogy szolgálhasson az Úrral. Utána egy kicsit később, amiről nemrég volt igehirdetés, amikor Pál a sok nehézség között azért megrettent, egy éjjeli látomásban ezt mondta Pálnak az Úr: ne félj, hanem szólj, ne hallgass, mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked, mert sok népen van ebben a városban. Az Úr Jézus ott volt vele, végig ott volt a harcmezőn, a küzdőmezőn, és Pál érezte az Úrnak a bátorítását, és közben pedig, amit most nem nézünk meg, különleges nagy csodákat éltek át együtt. Együtt küzdöttek. És Pál látta, hogy Isten milyen hatalmas munkát végez. És átélte, hogy Jézus értelmet adott az életének. Aztán a 19.21-ben újra megerősíti Jézus Pált, azt mondja, hogy amikor mindez megtörtént, Pál elhatározta a lélek által, hogy Macedóniát és Akháját bejárva Jeruzsálembe megy, így szólt, miután ott már voltam, Rómát is meg kell látnom. Szóval Pál utánom újra bátorságot vett, és ment tovább, és küzdött. És így jutunk el a mi szakaszunkhoz, a 21. szakaszhoz, amikor különleges és furcsa dolgok történnek. Így írja Istennek az igéje: amikor elbúcsúztunk tőlük, útnak indultunk, és egyenes irányba haladva Kózba érkeztünk, másnap Rodoszba, onnan pedig Patarába. Ott találtunk egy Föníciába induló hajót, beszálltunk és elhajóztunk. Miután Ciprust megpillantottuk, és Balkisz felől elhagytuk, Szíria felé tartottunk, és Tíruszban kötöttünk ki, mert a hajó ott tette ki a rakományát. Felkerestük a tanítványokat, és ott maradtunk 7 napig. Ők a lélek indítására azt mondták Pálnak, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. És utána majd mindjárt fogom folytatni, kap egy proféciát Pál, ahol meg egyértelműen arról van szó, hogy ő Jeruzsálembe megy, mert korábban is erről volt mindig szó, és hogy ott ő meg fog kötöztetni, és nehézségek lesznek az ő életében. De oda kell mennie. Sokat gondolkoznak ezen a teológusok, bibliamagyarázók, hogy is van ez. Egészen biztos, hogy nem arról van szó, hogy Isten lelke egyik nap azt mondja Pálnak, hogy menjen föl, utána meg, hogy mégsem menjen föl, aztán megint menjen, megint nem menjen. Nem látunk ilyet az Isten igéjében, hogy a lélek így működne. Én legfőképpen azt gondolom, hogy itt arról volt szó, hogy Isten lelke ezeknek a tanítványoknak is kijelentette, ők látták, hogy mi fog történni Pállal. És ők megretentek, és próbálták lebeszélni Pált. Tehát a léleknek az üzenetét látták, és próbálták lebeszélni, mert mi emberek ilyenek vagyunk, és ez azt gondolom normális. És szeretném mondani neked, hogyha meghalod ezt az igét, és azt mondod, hogy fú, én nem tudom, hogy ezt meg tudnám-e tenni, meg félnék ettől, akkor normális vagy. Nem várja el Isten igéje, hogy te minden pillanatodban, most azt mondja, hogy te az életedet adod barátaidért, ezért, azért, amazért. Ez normális, hogy félel vagy. Itt a tanítványok is próbálták Pált lebeszélni. Aztán úgy folytatódik a történet, hogy amikor pedig eltöltöttük ezeket a napokat, és elindultunk, hogy utunkat folytassuk, valamennyien elkísértek bennünket feleségükkel és gyermekeikkel, még a városon túl is, és a tengerparton térdre esve imádkoztunk. Azután elbúcsúztunk egymástól, mi hajóra szálltunk, ők pedig visszatértek az otthonunkba. Hajótunk végére érve, Tírusból Ptolemaiszba jutottunk. Köszöntöttük a testvéreket, és ott maradtunk nálunk egy napig. Másnap elindultunk, és megérkeztünk Cézáreába. Bementünk Fülöp evangélista házába, aki a hét közül volt való, és nála maradtunk. Neki volt 4 hajadon lánya, akik prófétáltak. Több napokon át tartózkodtunk ott, miközben lejött Júdából egy Agabosz nevű próféta, odajött hozzánk, levette Pál övét, megkötözve vele saját kezét és lábát, és ezt mondta, így szól a Szentlélek, azt a férfit, aki ez az öv, így kötözik meg Jeruzsálemben a zsidók, és a pogányok kezébe adják. A profétáknak szokásuk volt, hogy eljátsszák az üzenetet. Az Agabosz is így közölte Pállal és az emberekkel, hogy mi fog történni. Amikor ezt meghallottuk, a helybélekkel együtt arra kértük Pált, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. Lukács is arra kérte Pált. Amikor meghallották a proféciát, akkor az volt bennük, pedig nem is velük történt volna ez a dolog, és tudták, hogy Isten profétája mondja ezt, hogy Pál, ne menj le, hát bajod lesz. Tehát még nem csak a maguk életét, hanem másik ember életét is féltették. De Pál így felelt, miért sírtok, és miért keserítitek meg a szívemet? Hiszen én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok a Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. Amikor pedig nem hagyta magát meggyőzni, megnyugodtunk, és azt mondtuk, legyen meg az Úr akarata. Hát így jutottunk el ehhez a mondathoz. És talán, hogyha így nézitek Pálnak a megtérése pillanatától, amikor az Úr Jézus lehajolt hozzá eddig, és közben még, amiket nem is soroltam most föl, azt a sok csodát, amit a Pál átélt az Úr Jézussal, és azt a küzdelmet, amit látta, hogy benne van a menny és a pokol küzdelmében, és Krisztus vele van, akkor talán megértjük, és másképp hangzik ez a mondat, hogy ja, hogy ez nem egy ilyen hirtelen csak valami dolog, hanem két embernek, egy az Isten embernek, az Isten fiának, Jézusnak és Pálnak, a barátságának egy különleges megmutatkozása. És azt gondolom, hogy talán vágyunk mi is mindannyian ilyesmire, nem? Vágyunk arra, hogy olyan emberek lehessünk, akik áldozatot képesek hozni másokért. És vágyunk arra is, hogy akár még az életünket is odaadjuk. Persze félünk is. És ebben a feszültség vagyunk. Ne úgy tekintsetek erre a szakaszra, hogy ez valami utasítás a Bibliában, hanem tekintsetek úgy, mintha látnátok egy barátságot, és azt mondják, hogy fú, ez igen, jaj, ez gyönyörű, ez szép, és hogy ez milyen fantasztikus, és hogy fú, én is vágynék valami hasonlóra. Szeretném azt mondani, hogy Pálnak a kijelentése az nem meglepő, szerintem, hanem normális. Pál apostolnak. Ez az ő élete volt, és ez normális, és ez jó, és ez szép. És ez bátoríthat bennünket. Hogyha valaki megnézte a Facebookot, akkor a beharangozónak egy képet raktam ki a hegyekről, ahol egy hölgy van egyébként annak az embernek a lánya, aki annak idején lehajolt értem, és azt mondta, hogy értékesnek tart engem. Na ő van ezen a lány van a képen, és néz le a mélységbe a hegyeknél. Hát mi, amikor hegyet mászunk, nem szoktunk az életünket kockáztatni, de vannak hegymászók, akik az életüket is kockáztatják. Ma például láttam a hírekben egy emberkét, aki azzal foglalkozott, hogy kiugrott 2 kilométer magasról, először egy kicsit egy ilyen siklóernyőzött, utána leoldotta magát az ernyőről, akkor egy kicsit repült ilyen repülőruhába, és a végén aztán megint kinyitott még egy ejtőnyet, és leszállt. És őneki ez a hobbija. Hát azt mondta, hogy a legnagyobb biztonságban levegőbe érzi magát, hát szerintem az életét kockáztatja. Ezért a dologért. És sok hegymászó van, amikor legutóbb is voltunk, láttuk, hogy ilyen 600 méteres sziklafalon mennek föl a hegymászó, életüket kockáztatják. És hát persze azt mondjuk, hogy kicsit ez azért necces, ez durva, ezt mondjuk, de vannak például Greenpeace-esek, akik egy bálnáért az életüket kockáztatják. És sorolhatnám, hogy miért kockáztatják emberek az életüket. És ezt valahogy azt mondjuk, még talán el is fogadjuk, hogy hát ez még normális, legalábbis a világ elfogadja. Kicsit őrültnek nézik. És én azt szeretném mondani, hogy gondoljatok bele, hogy Pál itt a Krisztusért mondta, hogy ő az élet, ő neki az élete sem drága. Szóval az első ilyen üzenet az ebben, hogy igen, ez normális, és ez szép, és ez jó. És erre úgy tekintsetek, hogy megnéztétek ezt a történetet, és láttatok egy igaz barátságot, és azt mondtátok, hogy hát igen, ez az élet, ez az, ami szép, és ami igaz. De itt jön a másik kérdés, hogy most akkor mit kezdjek én ezzel? Mert ettől még, hogy azt mondom, hogy fú, ez szép, ez normális, ez jó. Ettől még mindig itt vagyok én az kis félelmeimben, és azt mondhatom, hogy hát én nem tudok ilyet. Én nem tudom ezt talán kimondani. És én azt szeretném mondani, hogy nem az a kérdés szerintem most itt, hogy te ki tudod ezt mondani. Mert ez egy, tehát még egyszer mondom, ez egy mondat egy barátságnak a történetében, egy adott pillanatban, amikor Pál ezt tényleg ki tudta mondani. Nekünk nem ezzel kell foglalkozni, most vajon ki tudom mondani, nem tudom kimondani, merjem-e, nem merjem-e. Én inkább a kérdést úgy tenném föl, hogy mennyire fontos számodra Jézus Krisztusnak a személye. Ezt tett föl ezt a kérdést, hogy hol tartasz te ezen az úton? Ha megnézitek a világtörténelmet, akkor látjuk, hogy nem minden keresztény áldozta föl az életét Krisztusért. Valaki szépen, békességben, nyugalomban halt meg, és úgy ment el. Nem arról szól a kereszténység, hogy mindenkinek ezt kell csinálni, és nem ez a kérdés. A kérdés az, hogy te neked mennyire fontos Krisztus személye. Hogy te érted is lehajolt Krisztus, és hogy tudod a barátodnak tekinteni, és követed őt, keresed őt. Ez nem elvárás. Ez egy csodálatos példa a barátságról. A lelkemben nézhetek, és elgondolkozhatok, hogy vajon én hol tartok ezekben a dolgokban? De nem csak a Jézussal való barátságban, a te feleségeddel, a férjeddel való kapcsolatodban, a gyermekeiddel való kapcsolatodban, a szüleiddel való kapcsolatodban, a barátaiddal való kapcsolatodban. Hol tartasz? És tudod-e azt mondani, hogy igen, én vágyok erre, én ilyen szeretnék lenni. Én ilyen szeretnék lenni, ezt az utat akarom járni, és amit majd Isten megad, én azt szeretném megtenni, és most nem azon akarom gondolkozni, hogy vajon mit kell majd csinálnom, hanem szeretném követni Krisztust. Az 1 Korintus 10.13-ban van egy bátorító üzenet, ismeritek, emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni. Sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Bátran kapaszkodhatunk ebben ebben az ígéretben, hogy ezt is Pál apostol írta egyébként. Hogy figyeljetek, Isten nem kegyetlen. Isten nem olyan feladatokat ad nektek, amiket nem tudtok megcsinálni. Ő nem egy olyan valaki, aki azt akarja, hogy ilyen értelemben csak szenvedjetek és küzdjetek. Isten az ő szeretetével egy barátságra, értitek jól, ez egy ilyen nemes, igazi barátságra vágyik veletek. És ő nem fog nagyobb terhet tenni rátok, mint amit el tudtok hordozni. Vagy a másik ilyen üzenet a Máté 10.19-ben, amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy miképp, vagy mit mondjatok. Mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. A másik ilyen üzenet, hogy Jézus nem vágya el, hogy valahol ott legyetek, és akkor ott besüljetek, és ne tudjatok semmit mondani. Ő megígérte, hogy az adott helyzetben fog nektek erőt adni ahhoz, amit úgy gondol, hogy amit ti meg tudtok tenni. És érezzük ezt egy különleges megtiszteltetésnek, hogy Jézus munkájába lehetünk. És bátran, bizalommal mehetünk be, és erről szól az, hogy nem a félelemnek a lelkét kaptuk mi. Tehát nekünk nem úgy kell élnünk, hogy félünk, rettegünk, amíg nem tértük meg, addig attól rettegünk, hogy jaj, mi lesz velünk, meg hogy mi lesz ezzel a világgal, amikor már megismertük az Urat, akkor meg attól rettegünk, hogy mit fog majd ránk bízni az Úr, amit nem tudunk megcsinálni, hanem nekünk van egy Istenünk, akit követhetünk, és akiben bízhatunk. Egyszer Péterrel beszélgetett Jézus, és Jézus elmondta Péternek, hogy mi fog vele történni, és akkor Péter megkérdezte, hogy na és Jánossal ő vele mi lesz? És Jézus azt mondta neki, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Mindenkinek más az útja. Ez a történet arról szól, hogy Pál végtelenül szerette Jézust. És kifejlődött közöttük egy olyan csodálatos barátság, ami azt mondhatjuk, hogy igen, én vágyom erre. Én szeretnék ilyen barát lenni, szeretnék ilyen férj lenni, szeretnék ilyen szolgáló lenni, szeretnék ilyen Krisztus követő lenni. Mit tegyek? Én azt tudom mondani, hogy ne félj elkötelezést vállalni. Ne félj gyermeket vállalni, ne félj megházasodni, ne félj szolgálatokat vállalni. Ne félj barát lenni, valakinek a barátja lenni. Mert Isten üzenet erről szól, hogy igazi, szoros, értékes, különleges, mély kapcsolatokban élünk. És legfőképpen pedig ne féld elkötelezni magad Krisztus mellett. És hogyha vágysz az erős kapcsolatra, akkor tegyél minél többet bele ebbe a kapcsolatba. Mint ahogy láttátok, Pál és Jézus között is úgy formálódott ki a kapcsolat, hogy Jézus kezdeményezett, aztán Pál is egy csomó mindent beletette be a kapcsolatba, és egyre erősebb, egyre mélyebb lett ez a kapcsolat. Először is, hogyha megszólít téged Krisztus, úgy, mint Pált, nem pontosan úgy, hogy majd földre esel, meg fényt látsz, bár ez is lehet, de valami módon megszólít téged, még ez nem történt meg, vagy ott van a szívedben ez a dolog, akkor merjél igent mondani Jézusnak. Hát, hogyha Pál apostol mert neki igent mondani, aki üldözte őt, akkor te is bátran megteheted ezt. És ne gondold, hogy Jézus olyasmit fog rád kényszeríteni, ami neked nem jó. A másik, hogy fogadd el az ő barátságát, amikor azt mondja, hogy a tanítványainak, hogy ti a barátaim vagytok, hogyha követtek engem, hogy fogadd el ezt a barátságot, és te is tegyél lépéseket ebben a barátságba. És harmadszor pedig merjed szolgálni az Istent Krisztussal együtt. Az utolsó ige, amit szeretnék felolvasni, a Máté 11.28-ból azt mondja Jézus, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek, mint ahogy Pálnak is az ő lelkébe Jézus megnyugvást adott. Szóval, vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Azt mondja, hogy megtanuljátok a velem való szolgálatban, ugye az igában arról beszél Jézus, hogy mint amikor két ökör ugye húzza egy igában a szekeret vagy az ekét, és együtt szolgálnak, és azt mondja, hogy miközben velem szolgálsz, megtanulod a szelítséget, az alázatot. És azt mondja, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Ez Pálnak a bizonyságtétele. És ez Pálnak egy hosszú, együtt küzdelmes barátság és szolgálatnak a egyik pillanatában elmondott üzenete, amire vald be te is a szíved mélyén, hogy vágysz erre. Igaz? Vágysz, hogy ilyen ember legyél, aki ezt tudja tenni. De ha most nem vagy ott, és még nem tudod kimondani, és azt mondod, hogy most még csak kicsi lépéseket tudsz tenni, akkor tedd meg ezt. Te kövesd Krisztust, és bízzál benne, hogy amit ő itt mondott, hogy az én igám boldogító, és az én terem könnyű, az igaz. És így lesz igazi értelme az életednek, így tudod követni Krisztust. Hát hívom előre a zenészeket, és szeretném, hogyha most fölállnánk mindannyian, így Istenünk előtt. Szeretnék imádkozni most, egy imával befejezni ezt az üzenetet, és titeket meg arra hívlak, most nem lesz ketten-hárman imádság, hanem mindenki, benne magam is, álljunk oda Krisztus elé, és válaszoljunk neki. Azt gondolom, hogy talán a legfőbb üzenet az, hogy Krisztus az ő szeretetét nyújtja feléd, és ő vágyik veled egy ilyen erős kapcsolatra. És ő a kezdeményező, ő az, aki már az életét adta, érted? És te pedig mondhatod, igen, Uram, én szeretnélek téged követni. Úgyhogy most, amikor én imádkozom a te lelkedbe, te is imádkozzál, és az ének alatt meg kérlek téged, hogy ha vagy énekeljed az éneket, vagy pedig magadba szólj Krisztusnak, válaszolj neki. Úr Jézus, itt vagyunk most előtted, és szeretnénk hálát adni neked azért a különleges dologért, hogy ott hagytad a mennyi dicsőségét, eljöttél a földre, és vállaltál minden nyomorúságot értünk, hogy bennünket megmentsél. Köszönjük neked ezt, Uram. Köszönjük neked, hogy te nem azért jöttél, hogy elítéljed a világot, hanem hogy megmentsed a világot. És köszönjük neked, hogy te az igédben kijelentetted, hogy igen, mi a te barátaid lehetünk. És együtt szolgálhatunk veled. Köszönjük ezt a megmagyarázhatatlan, különleges kegyelmet, Uram. És Uram, hozzuk eléd most a mi félelmeinket, hozzuk eléd most a mi nyomorúságainkat, a mi gyarlóságainkat, és megvalljuk neked, hogy vágyunk arra, hogy olyan emberek lehessünk, akik a barátaikért, társukért, szolgatásukért, gyermekeikért, feleségeikért, férjeikért az életüket is odaadják, mert olyan szoros a kapcsolat. Uram, vágyunk erre a különleges kapcsolatra veled is. Vezess bennünket, taníts bennünket. Köszönjük, Uram, hogy veled élhetünk, hogy a te biztonságodban élhetünk. Ámen.